AI ügynökökről lesz szó.
A nem az mit ügynökről természetesen, de egyébként egy picit hasonló a sztori, hogy sokat beszéltünk és hallottuk ezeket az agentic AI, vagy AI ügynök, vagy mesterséges intelligencia ügynök kifejezést mostanában, és ez az új buzzword szerintem ebben az egészben hasonlít a virtuális vagy digitális ikrekhez, és az összes többihez, amiről beszéltünk. Ezért van itt velünk a stúdióban dr. Tiles György, az EY AI Confidence vezető MI szakértője. Három darab rövidítés volt egy mondatban, de nagyon jó ez így. Szóval, hogy jó reggelt, szervusz!
Szervusztok, urak!
AI ügynökök, hogy kell ezt elképzelni? Mik ezek, és miben különbözik attól az egésztől, amit eddig láttunk, mondjuk generatív mesterséges intelligencia területen?
És tényleg buzzword?
Hát kérlek szép, akkor először az első kérdés, ez egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő az AI fejlődésében. Ugye, amit mindenki vadász, a végcél, az az általános mesterséges intelligencia, az a Szent Grál, ha úgy tetszik, a mostani az az antiókéi Szent Kézi Gránát. Tehát egy nagyon-nagyon fontos lépcsőfok, és a fontos az, hogy most kerül be a társadalom tudatába, most kerül bele a gazdaság mélyébe, de gyakorlatilag azt is mondhatnám, hogy szinte a ChatGPT megjelenésével egy időben a nagyvállalatok laborjai már elkezdtek ezen motorozni, csak még nem volt publikus információ. Miről szól ez az egész? A generatív mesterséges intelligenciával beszélgetni lehetett, tartalmat lehetett generálni, ez tulajdonképpen az autonómia meghódításáról szól az AI ügynököknek a világa. Nagyon sok ember még csak az automatizációt, vagy az automatizáció jobb átételét látja benne, ami nincs is nagyon távol a valóságtól, de a lényeg ott van, hogy olyan AI entitások jönnek létre ezáltal, amelyek képesek önállóan cselekedni, van memóriájú, kontextusba képesek gondolkodni, több ügynök képes együttműködni, és gyakorlatilag az, hogy kiengedjük a szellemet a palackból, kiengedjük azt az autonómia jogát a kezünkből, és azt mondjuk, hogy menj és keres pénzt, hogy menj és old meg a feladatomat.
Nagyon jó zene füleinknek. De egyébként lehet definiálni, hogy mi az AI ügynök? Csak hogyha belebotlik az egyszerű felhasználó, akkor tudja, hogy ezzel áll szemben.
Én úgy gondolom, hogy minden esetben, amikor nem mi kezdeményezünk csak egy feladatot, tehát nem egy ilyen kérdez felelek, vagy csináld meg ezt, és az egy lépcsős történet, hanem egy komplex feladat van a fejedben, amit hasonlóképpen, ahogy promptoltad a generatív mesterséges intelligenciát, meg tudsz fogalmazni, és azt képes hosszú távon is végrehajtani. Tulajdonképpen ekkor beszélünk ügynökökről. Nagyon sok olyan szoftverben, amit vagy a mostani mesterséges intelligencia előfizetéseinkben már vannak ügynökök, vagy ügynök kezdemények, tehát tulajdonképpen nem is kell sok mindent csinálnunk ahhoz, hogy ezek megjelenjenek a mi portfóliónkban.
Akkor
is.
Igazából ezek olyanok szerintem, mint a virtuális asszisztensek. Tehát, hogy ha jól működik egy ilyen, akkor mondjuk a Mihálovics Andrásnak van 2-3 AI ügynöke különböző feladatokra. Az egyik feladat az, hogy ő például a naptárát nézegesse, szóljon neki, foglaljon időpontot a fodrászhoz, vagy a borbéhoz, stb. Ez egy ilyen kis egyszerű dolog. De van egy másik is, aki viszont azt mondja, hogy akinek az a feladata, hogy az összes gazdasági sajtóból bogarásza ki azokat a híreket, ami mondjuk a személyes pénzügyekkel kapcsolatosak, és foglalja össze Andrásnak a tartalmát.
Ez így van, pontosan a személy, ez valahogy, vagy a polgár ezt így fogja megélni, aztán mondjuk egy vállalat vagy egy kormányzat életében sokkal komplexebb folyamatok, tehát mondjuk egy beszerzési folyamatnak a lemenedzselése, vagy egy adózási folyamatnak a lemenedzselése, tehát hogy már nagyon-nagyon komplex, tulajdonképpen ilyen ügynök hadseregek álltak össze, amelyek mindegyike specializálódik valami alfeladatra, és ők adják össze a végeredményt, hiszen képesek kommunikálni egymással is, és képesek kommunikálni már a rendszerekkel is, amik mögöttük vannak. És az adatbázisokkal.
Hogyan lehet ezekkel együtt dolgozni? Te utasítod őket, vagy ez már automatizmus, és csinálják? Vagy csak az elején kell megmondani, hogy mit csináljanak?
Ennek a kornak a legnagyobb kihívása jelen pillanatban az, hogy mennyi humán kontrollt engedünk e fölött, vagy mennyit kell. És ez az egyik nagy mantrám alapvetően, hogy eddig még lehetett mondogatni a generatív AI korszakában, hogy a etikai vagy a felelős használata az egy nagyon-nagyon szép dolog, de majd ráérünk arra még. Most már biztosan nem lehet, hiszen minden azon áll vagy bukik, hogy ezek az ügynökök gyakorlatilag milyen teljesítményt nyújtanak, és hogy az ember és a gép együttműködésében hogy találjuk meg az új egyensúlyt. tőlünk keletebbre, vagy jóval keletebbre, Kínában az már egy teljesen természetes dolog, hogy mondjuk egy vállalati meetingen megjelenő fejeknek a fele az már valakinek az asszisztense, az igazgató már AI ügynököknek ad ki feladatokat, és ezek csoportokban, mondjuk Teams csoportokban, vagy hasonló projektcsoportokban együtt dolgoznak emberekkel. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, mint új munkatársra kellene rájuk tekinteni.
És a munka megosztás akkor még nem dölt el, hogy hány százalékot csinálják az ügynökök, és mondjuk egy vezérigazgatónak a megmarad a döntési jogköre, de a döntés előkészítés például csinálhatják AI ügynökök, nem teljesen?
Én úgy gondolom, és csinálják is egyébként. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom a jelen pillanatban, hogy mindenkinek, aki AI ügynökökkel kell, hogy együttműködjön, az új képzettség, amit mindenkinek meg kell tanulnia, az az, hogy mikor kell belépni a folyamatba, hogy kell setupolni ezeket a folyamatokat úgy, hogy garanciákat építsünk be a folyamatban abban, hogy ne menjen mellé, ne kezdjen a rendszer önállóan valami olyan irányba elmenni, ami nekünk nem üdv. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy nem lehet 100%-ig automatizálni semmit, nem is szabad. Itt a lényeg az, hogy mikor kerül bele az ember a folyamatba biztosan, hogyan állítjuk föl azokat a governance rendszereket, azokat a belső irányítási rendszereket, ami ezt garantálja, plusz hogy neveljük át azokat az embereket, akik úgy dolgoztak, hogy ők az aktorok, ők tesznek, ők menedzselnek folyamatokat, ők is csinálják a folyamatnak a részeit, arra az új feladatra, hogy tulajdonképpen inkább szupervizionáljanak ügynököket.
Szerintem igen. Egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert ezzel ki lehet maxolni azt az erőforrást, amit jelentenek ezek a rendszerek. És hogyha kell egy governance, akkor miért nem lehet olyan, hogy az egyik specializált ágens pont mondjuk az EU AI Act-et figyeli, és azt, hogy mi mit csinálunk egyébként, vagy a többiek mit csinálnak, és hogy nézi azt, hogy kontrollal, hogy megfelele minden, ha nem, akkor szól. Tehát ilyen felügyelő AI ügynök is lehet a csapatban, és akkor nekem
aki végig már... hallgat, aztán ha valami gond van, elkezd alertezni.
Igen, akkor ő szól, tehát hogy minden szerepkörre lehet egyet, fel lehet építeni egy
komplet... És ezek tudnak veszekedni egymással?
Hát persze.
Hogy a compliance beszélni... csoport engedélyezte, akkor én ezt...
Igen, ha beszélni
akkor szóljunk a főnöknek. Szóljunk a főnöknek.
Egyébként ez mindenkinek hozzáférhető ez a technológia, vagy ez a nagyon nagy cégek játszótere?
Hát képzeljétek el, pár nappal ezelőtt láttam egy jelentést, egy case study-t Írországból, ahol az a sarki hardware boltos, tehát a sarki az, aki szerelvényeket, meg kilincseket, meg ilyesmiket árul, azt csinált egy ügynököt a saját bizniszére, ami gyakorlatilag beszélget minden egyes vevővel, élő nyelven ad információkat, és tereli őket egyrészt arra, hogy mit vegyen, másrészt arra, hogy azt hol találja a polcon, és ezzel mondjuk a készletezési költségei 40%-kal csökkentek. Tehát én úgy gondolom, hogy a KKV-knak is elérhető, meg hát az átlag polgárnak is mindenkinek, akinek van előfizetése, előbb-utóbb meg fognak érkezni az ügynökök az ő rendszerébe is.
Akkor nem borogatja ez fel a vállalati erőviszonyokat, szerinted? Mert hogyha van egy lám egy sarki hardveres Írországba felismerte ezt, a nagyvállalaton meg még ott tartanak, hogy 56. meeting arról, hogy alkalmazzák-e, és ki alkalmazza, és ki tanítsa, és ki fizesse ki, és ki ellenőrizze, ez mondjuk hirtelen versenyelőnyt jelentett.
Szerintem az a szabály megáll, amit a generatívnál is láttunk a legelején, hogy a KKV-k, a kis KKV-k gyorsabban. Azok, akikben benne volt az a spiritus, hogy na akkor próbáljunk ki új technológiákat, nagyobb volt a kockázatvállalási hajlandóságuk, gyorsabban el tudtak iramodni. Nem hiszem, hogy ebből egy olyan helyzet állott volna elő, hogy a kis KKV AI agent-tel lenyomta volna a nagyvállalatot most még, de az mindenképpen elmondható, hogy a nagyvállalatok pontosan a sok restancia miatt, amit húznak maguk mögött, hogy is mondjam, aszimmetrikusan kezdték ezeket a technológiákat használni, a generatívot is, meg az agentiket is. Magyarországon is tudok olyan nagyvállalatokról, amelyek már robosztus AI ügynököket használnak, de azért a gazdaság egészében még nem mondható el, pontosan azért, mert először az adatszintre tevődik ez rá, ott mindenki tudja, hogy ott vannak még behozandó történetek, plusz a generatív AI-nak az adoptálására, ami tulajdonképpen arról szól, csak visszautalva a korábbi kijelentésemre, hogy amikor kijött a generatív AI, és látták, hogy a világ már végre akarja, akkor az volt a legnagyobb probléma, hogy mikor rakják ki az első agenteket, mikor próbálják ezt úgy tesztelni a populáció, mint ahogy a ChatGPT-t tesztelték anno, hiszen a legfontosabb dolog, ami még nem állt akkor rendelkezésre, az a társadalmi bizalom a mesterséges intelligencia irányába. Ez most elért egy ilyen viszonylag robusztus szintet már, és erre rá lehetett rakni az új szintet, amikor azt mondjuk, hogy na akkor hadd szóljon. És
nem lesz, nem lustít el ez bennünket?
Hát most kijöttek elég érdekes...
Igen, hogy már úgy beszélünk, mint a ChatGPT.
Nem csak azt, hanem mondok egy élő példát, hogy azt vettem észre magamon, hogy amióta többet használom a navigációt, bármelyiket, tök mindegy, ilyen tök kényelmesebb megnyomni egy gombot rajta, és menni, mint a birka, amerre mondja, mint hogy egy kicsit gondolkoznék.
De nem arra mész, mint a birka.
Hát ő arra megyek, amerre ő mondja.
Hát az jó.
Nem biztos, nem mindig jó. Én ezt erre akartam, hogy egy csomószor van olyan, hogy felülbírálom, és mit ad Isten, a számított útvonalnál meg előbb
rosszul
odaérek.
Rosszul van beállítva,
meg...
ott a prompt a rossz. Az van beállítva neked, nem, ez komolyan, tehát amikor felülbírálod, és kiderül, hogy te jobbat döntöttél, akkor az azért van, mert ő fél perc, vagy egy perccel rövidebb munka, vagy menetidőt is jobbnak tart. És ezért tűnik. Tehát lehet, hogy azt kell neked beállítani, hogy a legrövidebb út legyen az első, ne pedig a, mit tudom én, méterben, pedig az időben.
Jó, de a navigációs promptok most nem ebeszegetes tárgya, szóval értitek, ez csak egy példa volt.
Igen, de jó példa.
De hogyha én egy veszekedő, vagy egy vezérigazgató vagyok, azt mondom, hogy majd az ügynökök megcsinálják, köszönöm szépen, és akkor kritika nélkül haladjunk, menjünk tovább, de ugyanígy egy munkavállalónál is. Kell valami adat, ráküld egy ügynököt, szavasz, haladjunk, menjünk tovább, és lehet, hogy kihagyok fontos dolgokat.
Mondok egy példát pro és kontra, jó? Pontosan akkor kettőt. A pro az az, hogy alapvetően én legalábbis úgy érzem, de szerintem velem sokan mások, hogy rettenetesen bonyolult folyamatok vannak az életünkben. Tehát az, hogy valamit el tudjál intézni egy hivatalban, vagy az akár a vállalatodon belül, az irgalmatlan mennyiségű, sok esetben felesleges lépést és emberbevonását és egyeztetést és akármit igényel. Tehát, hogyha már ezektől megszabadulunk, és itt nem a nulláról a százra kell felvenni, nem a teljes 100%-os automatizációról, de azt mondanám, hogy szerintem mindannyian boldogabb emberek lennénk, hogyha mondjuk 80%-ban kevesebb processzust kellene végrehajtani, vagy annak áldozatává válni. Szóval ez a pró példám. A kontra példám az, hogy már az AI agentek megjelenése előtt, amikor már ilyen döntéselőkészítő, nagyon szűk sávokon voltak döntéselőkészítő rendszerek, a kedvenc példám, amit lehet, hogy már nektek is mondtam, az az amerikai szabadlábra bocsátás intézménye. Az, hogy a bíróknak adtak egy ilyen asszisztenst, amikor el kell dönteni azt futószalagon, ha úgy tetszik, hogy ki mehet ki, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy idő után elkezdték azt mérni, hogy a bírók hátradőltek, és azt mondták, hogy akkor az AI ne csak egy döntés előkészítsen, hanem döntsön, és tulajdonképpen 99,9%-os egyezéssel azt mondták, amit az AI javasolt. Ez a veszély az adaptációban, tehát tulajdonképpen a mi mentális hozzáállásunk, kritikusan kell tudnunk hozzáállni az AI-nak a döntéseihez, ahogy a ChatGPT-nél is, meg a társainál megtanultuk azt, hogy az nem mindig úgy van, amit ő mond. Szerintem az agentiknél is nagyon-nagyon fontos lesz, hogy igenis kiépítsük magunkba azt a kritikai képességet, hogy mikor lépjünk be, és mikor ellenőrizzük őt vissza.
Hadd vitatkozzunk már, mint hogy nem veled, hanem ebben a témában. Ez egy nagyon sokszor előforduló probléma, hogy nem mindig igaz, amit ő mond. És akkor halucinál, és hogy jaj. Oké. Hogyha elképzelünk egy ilyen meetinget, mondjuk egy board meetinget, vagy egy nagy céges meetinget, hány ember halucinál ott, amikor a vezérigazgató megkérdezi, hogy mi történt? Össze-vissza hazudoznak az emberek, össze-vissznak, kamúznak, felnagyítanak dolgokat, és te mit csináltál? Én ezt így meg össze-vissza. Ez benne van az emberi természetben. Persze, hogy halucinál, hiszen arra van programozva, hogy mondjon valamit, abból az információhalmazból, ami neki van. Hogyha nem jól promptoljuk, tehát ez a technológia szerintem az emberen csúszik félre, tehát az, hogy hogyan használjuk, és a kritikus gondolkodás szerintem itt jön be, visszavezetném itt a KKV és a kis startup részhez, szerintem óriási verseny előnye egy kis startupnak egy naggyal szemben, hogy nagyon gyorsan tudja implementálni ezeket a rendszereket, könnyen tudja betanítani, hiszen nincs akkora adatbázisa még, nagyon fókuszáltatni tudja, és egy olyan csapatot tud létrehozni, amit mondjuk egy nagy cégnek a HR osztállyal együtt kell, nem tudom, fél éven belül grundolnia a sok millió forintból. Ő neki meg ott van mondjuk egy hét alatt ez a csapat, aki dolgozik neki.
Én úgy gondolom, hogy a KKV az gyorsabb, de alapvetően az előnyök teljes horizontális spektrumát azokat a nagyvállalatok fogják, csak egy kicsit lassabban tudni adoptálni. Nem, hanem azért, mert minden folyamat egy vállalaton belül agentek segítségével feljavítható. Tehát nettóban egyszerűen és dollárban is sokkal többet tudsz ebből a történetből kihozni, mint egy KKV-nál. De vannak csomóan Silicon Valley guruk, akik már azt bizonyolják, hogy a jövő cége az az egyszemélyes és 1000 ügynökös cég lesz. Uh-huh. És azért ettől olyan borzasztóan nem vagyunk messze szerintem, hogy legalább az első ilyenek megjelenjenek. Most adtak el, nem is tudom, 80 millió dollárért egy 3 hónappal ezelőtt létrehozott agentik céget, aminek pontosan ez a filozófiája.
Akkor hogyan fogja átalakítani a munkaerőpiacot? Hiszen ha egyszemélyes cégek lesznek meg 1000 AI ügynök, akkor nem lesz éjjeli őr, nem lesz titkárnő, nem lesz pénzügyi osztály, nem lesz független tervosztály, stb. Stb.
Én nem azt mondtam, hogy ez lesz, én azt mondtam, hogy meg fognak jelenni ilyenek, aztán a puding próbálja az evés. Hogy mondjak nektek egy példát, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy az adaptációs folyamatban hol csúsznak félre a dolgok. Tehát az egyik kedvenc példám az a svéd Klarna nevezetű cég, amelyik egy fintech cég, ilyen fizes kés, most vedd meg, és fizes később. És igen. A Klarna, akinek egy ilyen nagyon progresszív vezérigazgatója van, egy körülbelül fél évvel ezelőtt meghúzta a radikális lépését, miszerint, hogy az ügyfélszolgálatának a közel 100%-át leépítette, és AI ügynökökre ruházta át. Az első 3-4 hónap az a győzelmi jelentésekről szólt, miszerint, hogy mennyit spóroltunk ezzel, mennyi feladatot oldottak meg, mennyi időt spóroltunk, aztán utána eltelt még 3 hónap, és 3 hónap múltán az volt, hogy az ügyfelek nem szerették. Az ügyfelek úgy gondolták, hogy ez korai volt, és 80%-uk azt mondta, hogy elégedetlen azzal, hogy mondjuk egy ügynek a komplexitását tudja kezelni az agent, vagy azt az emberi hangot hiányolta csak, amit egész életében megszokott. Tehát vannak ilyen mérföldkövek, vannak ilyen folyamatok, és most például a Klarna visszament oda, hogy egy hibrid munkaerőt épít, tehát egy csomó embert visszavett azok közül, akiket fél éve kirúgott, tehát azt mondta, hogy nem engedi el azt, hogy az AI ügynökök nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak, de ezt a balanszot kell tudni megtalálniuk, és akkor ettől billen vissza a cégnek az élete.
A matrixos képpel élve lehet az, hogy ezek az AI ügynökök egyszer csak egymással is beszélgetnek, és összefognak, és egyszerre jelennek meg minden területről? Vagy ez már az általános mesterséges intelligencia kora lenne?
Én szerintem nem, tehát hogy vertikálisan nem tudja ezt az ugrást, az összekapaszkodás megoldani. Szerintem egyszerűen azért, mert vannak korlátaik a jelenlegi rendszereknek, amit még architekturálisan nem tudtak megugrani. De ami biztos az, hogy az autonómia meg a kontextus értelmezésének a képessége az egy nagyon-nagyon fontos mérföldkő. És ami fél évvel ezelőtt a prompt engineering volt, és azok, arról ti is biztos beszéltetek az adásban, az most tulajdonképpen a kontextus engineering lesz, hogy hogyan tudunk egy olyan világot építeni az ügynököknek, ami a korlátosságuk ellenére navigálható és megbízható működést eredményez. Tehát tulajdonképpen az agentic AI korszakát azok nyerik meg, azok a szakemberek érik meg azok a vállalatvezetők nyerik meg, akik képesek ezt a kontextust adatoldalon, folyamat oldalon, biznisz logika oldalon tökéletesen fölépíteni ahhoz, hogy biztonságosan bemehessenek az ügynökök.
Hát ugye szerintem átléptünk abban, amit a web kapcsán a semantic web jelentett, hogy pont ugyanez a lényeg, hogy volt egy egyszerűsített verzió, amit nagyon sokat használtunk, és amikor a szemantikus összefüggések bejönnek, akkor sokkal jobb eredmények jönnek ki, ugyanez a kontextusba helyezés.
Hát csak, hogy más nem mondjak nektek, ugye az előző hullám az automatizációban az RPA volt, a Robotic Process Automation, ami egy tulajdonképpen egyszerű szabály alapú automatizáció volt. Most már azt mondják, hogy jövőre, tehát 2026-ra már az RPA rendszerek 40%-át átállítják agentikre. Mert könnyű, mert már képes komplexitást és kontextust kezelni, tehát ez egy borzasztó gyors átmenet lesz. Tehát 2 éven belül azt jósolják, hogy tehát pontosan 26-ig már, hogy egy 60 milliárd dolláros iparág csak az agentic AI, mármint hogy az investment része, a befektetési része, és éves szinten csak tavalyról idére 40%-kal nőtt ez a piac.
Utolsó kérdés, és ez a kedvenc gumicicám, hadd dobjam be, lesz az AI ügynök a homlokán egy piros gomb, amire rányomom, akkor leáll, és hagyja, mielőtt túl késő lenne?
Hát ezt most még nehéz megmondani, az biztos, hogy az ügynököknek minden készülő szabályozásban identifikálni kell magukat, hogy ők azok, és hogy ők nem emberek. Endrével most beszéltünk pont az adás előtt erről, hogy ez egyre inkább nyomós érv lesz arra, hogy lássuk azt, hogy legalább emberrel beszélgettünk, vagy egy ember végzi a munkafolyamatainkat. Az, hogy hogy ha arra vonatkozik a kérdésed, hogy elszabadulhatnak-e, kiszabadulhatnak-e, önálló életet kezdenek élni, akkor nem, de az, hogy annak a veszélye még fennáll, hogyha az emberi kontrollt nem jól lőjük be, akkor bizony félre mehet.
Hát vagy egyébként a másik oldal is igaz lehet, hogy sohajtasz egy nagyot, amikor ember veszi fel a másik oldalon egy ilyen helpdesknél, jaj ne. Mert sokkal nehezebb átjutni rajta, meg jó eredményt elérni, mint egy célszerű fókuszált AI agenttel.
Én is úgy gondolom, hogy úgy áll a zászló, hogy ez nettóban pozitív lesz a gazdaságnak és a társadalomnak.
Legyen ez a végszó nagyon tökéletes. Szuper erre volt, a célra. Izgalmas. Köszönjük szépen, nem egy AI ügynökkel, hanem dr. Piles Györggyel, az EY AI Confidence vezető MI szakértőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt jártál nálunk, szép napot!
Köszi szépen!